Következik a Kultúr Palánták, a Fiatal Művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy igazán különleges mesterség, a sejemfestés világába kalandozunk, annak kiváló művelőjével, Bajkó Bencével, aki egy mára már szinte elfeledett technikát élesztett föl, sok viseletkészítő és néptáncos örömére. A 24 éves ifjú mester jelenleg is a magyar-szerb határhoz közel fekvő Nagybaracskán él és dolgozik, így telefonon kapcsoljuk őt. Nagyon köszönöm neked, hogy ebben a formában is elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm is a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Egész pontosan egyébként úgy kellett volna bemutatnom téged, hogy sejemfestő és közgazdász, ugyanis pénzügy számvitel területen szeretnél elhelyezkedni, vagy tudtommal már el is helyezkedtél. Hogyan kapcsolható össze, vagy hogyan egészíti ki egymást az életedben ez a két látszólag teljesen különálló útirány?
Igen, én már 6 éve a pénzügyi szakmában dolgozom. Amikor oda került a választás annak idején, én nagyon szerettem volna tanár lenni, matek-fizika szakos, csak akkoriban így a családom meg a barátaim tanácsára inkább egy másik életpályamodellt választottam, ami a közgazdaság lett, és hát én nagyon megszerettem egyébként, és én azt vallom, hogy bár ezt nagyon sokan kérdezik, hogy két teljesen különböző terület, de én mindenben próbálom így az egyensúlyt tartani az életben, és tartózkodni a szélsőségektől, és szerintem ez is ennek egy mintapéldája, hogy én jelenleg 4 napot dolgozom az Ernst & Young tanácsadó Kft-nél, ott multinacionális cégeknek foglalkozunk adótanácsadással, én azon belül így a társasági adóosztályon vagyok, ott heti 4 napot dolgozom, és akkor ezt kiegészítem 3 napot a sejemfestéssel, illetve a saját vállalkozási tevékenységemmel.
Bár tényleg két egymástól jelentősen eltérő fajta tevékenységet végzel, mondhatni a bázisod az nagyon is stabil, ugyanis, ha jól tudom, 4. generációs nagybaracskaiként nagyon is fontosak számodra az itteni hagyományok, és azon belül a saját családi örökséged. Na de hogyan vezetett ez téged a sejemfestés különleges világába?
Itt az elején egy rövid pontosítást szeretnék. Időközben még kutattuk a családfát, és kiderült, hogy valószínűleg ilyen 10 generációs baracskaiak vagyunk, mert nemrégében például előkerült az én szépszülőmről, tehát az én dédszüleim nagyszüleiről kép az 1800-as évek végéről, ami azóta már elő van hivatva nagyban itt díszeleg a falon, és ez alapján mondhatni, hogy tényleg így a generációkon át is belém ivódott a baracskai kultúra, a felmenőim között megtalálhatóak néptáncosok, népzenészek, tehát a dédszüleim, akik még mai napig is élnek, és ők is nagyon elhivatott pártolói a kultúrának, illetve ők is szerepet játszottak itt a baracskai néptánc mozgalom elősegítésében, illetve voltak zenészek a felmenőim között, illetve mindig fontos szerepet játszott a kultúra a család életében.
És akkor aztán ez hogyan vezetett téged a sejemfestés világába? Hogyan lesz egyáltalán valakiből sejemfestő?
Ez úgy vezetett, hogy itt Nagybaracskán egyébként többfajta viselet van, alapvetően így alapanyag tekintetében, tehát van a kasmír, ami egy gyapjanyag, és van a sejem, illetve a bársony, és a sejemnek egy speciális fajtája, az úgynevezett mázolt sejem, ami itt nagyon népszerű volt Bácskában és Sárközben, és mára már nagyon ritka volt, és nekünk nem volt ilyen ruhánk így a családban, ugyanis Baracskán nagyon sok családban még fent vannak a generáció óta öröklődő eredeti ruhadarabok, ami adott esetben akár 100 éves is lehet. Én szerettem volna a hugomnak egy ilyet vásárolni születésnapjára, azonban szembesültem azzal, hogy ez nagyon ritka, és ugye a régiek elpiszkolódtak, a festés kikopott belőlük, és ennek okán így nem találtam olyat, amit megfelelőnek találtam volna egy ajándékba, és akkor egyik reggel úgy keltem fel, hogy hát 100 év meg tudták csinálni, akkor ma én miért ne tudnám megcsinálni. És innen indult el ez az egész, hogy a hugomnak szerettem volna egy mázolt ruhát születésnapjára.
És hát azóta most meg már jó pár éve saját vállalkozásod is van, mint sejemfestő, amit viszont egy nagyon is hosszú és alapos kutatómunka előzött meg, sőt ez tulajdonképpen azóta is zajlik. Mesélj egy kicsit erről, hogy milyen izgalmas kihívásokat tartogatott, gyakorlatilag az újrafelfedezése ennek az unikális tevékenységnek, mesterségnek.
Igen, hát ugye az volt alapvetően a nehézség, hogy ezt ilyen formában már senki nem művelte az országban, és itt a helyi idős néniktől, más néven adatközlőktől, ugye adatközlőnek nevezzük azokat az embereket egy-egy faluban vagy tájegységben, akik a régi kultúráról nagyon nagy tudással rendelkeznek, és ugye ők tudják számunkra a tudást, az adatot közvetíteni. És én is hasonlóan jártam el, hogy az idős nénikkel beszéltem, hogy tudják-e, hogy ez hogy készült, mint készült, hol készült, mikor készült, van-e még valaki, aki esetleg csinálja, és akkor elmondták, hogy ez a 20. században, először úgy a 30-as, 40-es évek környékén készült Baján, és ennyit tudtak mondani, hogy a Gyöngyösi bácsi már, akik az idősek emlékeztek rá a 60-as évekből, már mondták, hogy akkor idős volt, és hogy ő csinálta, illetve a patyolat, ami egy ruhatisztító üzlet volt, ott festettek még sejmet, de hogy ezek már nem működnek, és hogy tudtukkal jelenleg senki nem csinálja, így ezen az úton indultam el, hogy mondták, hogy szita technológia, ugye ez azt jelenti, hogy a virágot akár a régi típusú falfestésnél színenként hengerelve viszik fel az egyes színárnyalatokat. Tehát ha például egy virágban van zöld, piros és kék, és mindegyiknek három árnyalata, akkor arra kilencszer kell rámenni festékkel, hogy az kiadja a végleges virágot. Tehát először így a technológiát sikerült beazonosítani. Ugye régi mintákat azt az eredeti ruhadarabokról tudtam levenni, ami szintén egy hosszas eljárás, hogy az pontosan stimmeljenek az arányok, illetve a virágot újra el tudjuk készíteni. Ugye ezt is a régi ruhadarabokat itt a faluban föllelhető számos, illetve a környező településeken, ezeket tanulmányoztam, és ez alapján készítettem el az új mintákat. És hát a legnagyobb kihívást azt a festékanyag jelentette, ugyanis kutatásaim szerint a 30-as években Gyöngyösi bácsi olaj alapú festékkel festett, aminek a hátránya az volt, hogy víz hatására el tud halványodni és elfolyik a festés, a patyolatban pedig mész alapú festékkel festettek, aminek a hátránya az volt, hogy kitörik idővel az anyagról a mész alap. Tehát én ezt mind a kettőt szerettem volna kiküszöbölni, és elkezdtem festékeket kutatni, és végül is egy ruhafestékkel tudtam elérni azt, hogy ugye a sejem textúrájából kifolyólag nagyon körülményes a sejem festés, ugyanis a szálirány nagyon kell figyelni, hogy merről, milyen irányból hordjuk fel a festéket, hogy az ne folyjon meg a sejemnek a szálán, és kiadja azt az alakzatot, azt a mintát, amit én óhajtok, hogy kialakítson. És így a festék jelentette a legnagyobb kihívást, szerencsére egy másfél hónapos kutatás után sikerült olyat találni, amivel lehet szépen festeni, viszont ennek a hátránya az volt, hogy a régi alapanyagokat sajnos nem tudtam megfesteni, mert az viszkóz alapanyag, ami természetes alakú vegyi szál, fenyőgyantából készül, és az lepergette ezt a festéket, tehát átfolyt a szálak között, így újabb sejmeket kellett keressek, igyekeztem a régiek mintavilágára hasonlót, amit én Párizsból hozatok a mai napig.
Igen, pont erről akartam egyébként érdeklődni, hogy bár nem jártál Párizsban, de a párizsi sejemfestésről nagyon is sokat kutattál, és így egy jelentős tudásanyagot szereztél.
Igen, a párizsi sejemgyártásról nagyon sokat kutattam. Ugye a párizsi sejemgyártás az egészen a napkirály idejére tendálható, aki annak idején elvárta, hogy az ő udvarában mindenki szépen öltözzön, és ami még fontosabb, hogy ne csak szépen, hanem különbözően is öltözzenek az emberek. És ez lendítette fel nagyon a francia sejemipart, és amikor a napkirály trónra került, abban az időben még nagyon gyenge volt a francia könnyűipar, főleg a textilipar, és úgy importálták az alapanyagokat. Azonban ez nem tetszett a napkirálynak, és ennek okán elrendelte, hogy a könnyűipar, különösen a textilipar fejlődjön, és az ő hatására alakulhatott ki az, hogy rengeteg minta, ugye a barokkos túlzás, a nagyvirágok, a rokokó stílus is meg tudott jelenni, és ugye ennek hatására lett az, hogy ennyire fellendült a sejemgyártás, és ezt követően is Lyonban volt a sejemgyártás egyik nagy központja, ahol a Magyarországon használatos különböző sejem típusokat is gyártották, és onnan a zsidó kereskedők révén juthatott ide. Van ismerősem, aki jártott a gyárban, a régi gépek megvannak, viszont már nem üzemképesek. Ma is gyártanak Csehországban a régiekhez nagyon hasonlító sejmet, viszont annak is az alapanyagja viszkóz, így azokat sajnos nem tudom használni. Viszont aki nem festett sejmet szeretne, hanem egyszerű, sima hímzett sejmet, azoknak nagyon szívesen készítem ebből az alapanyagból a ruháit.
Az eddig elmondottakból azért szerintem már valamennyire kiderült, hogy más népek folklórjában is szívesen merülsz el. Ezt miért tartod fontosnak?
Alapvetően én azt vallom, hogy a kultúránkat a Jóistentől kaptuk, legyen az akármilyen is, és mindenben lehet és tudni kell meglátni a párhuzamokat és a szépséget. Tehát, hogy én Bácskában élek, amit más néven ugye ezerarcú Bácskának is neveznek az itt élő nemzetiségek miatt. Tehát itt a Rác, Sokács, Szerb, Bunyevác, Horvát, tehát rengeteg nemzetiség él együtt, békében és szeretetben, és mind annyira más a viselet, és én elég sok nemzetiségi viseletet is készítettem már, tehát a Schwabtól a Bunyevát, a Sokász, tehát most már nagyon sok viselet típust kellett kutatnom, és újra elkészítenem. Tehát ugye, mivel egy helyen éltek az alapanyagok, a díszítmények, alapvetően sok hasonlóságot mutatnak, ugye itt ami meghatározó és ami miatt különbözhet, az főként a vallás, illetve maga az ő etnikai, illetve az ő saját nemzeti, vagyis kisebbségi mentalitásuk. Tehát, hogy annak idején hogyan alakult náluk az öltözködés kultúra. Ugyanakkor hatással is voltak egymásra ezek az együtt élő népcsoportok, el is nagyon hosszasan lehet értekezni, viszont azt tudom mondani, hogy igazából nagyon sok féle fajta már a mi kultúránk is, tehát ugye ha magyar népviseletről beszélünk, akkor is ugye a Magyarország térképet ugye tájegységekre lehet bontani, ugye egy-egy tájegység az, ami hasonló tánc és öltözködési motívumokat mutat az ottani életkörülményekből kifolyólag, és ugye azok is nagyon különbözőek tudnak lenni. Én azt vallom, hogy mindenben tudni kell meglátni a szépet, a hasonlóságot, az összefüggést, és én mindig nyitottan álltam bármi új kihívás elé, tehát bármilyen viseletről volt szó, én mindig érdeklődve hallgattam. A Sokász vonal az különösen közel áll hozzám, mert táncolok a Veszeli Szántovcsani nemzetiségi hagyományőrző együttesben is, Herceg Szántón, ahol ugye főleg szerb és horvát táncokkal foglalkozunk.
Igen, és hát konkrétan több néptánc együttesnek is készítesz különféle ruhadarabokat. Mi volt ilyen téren a legizgalmasabb kihívásod?
Hát nem is tudom, mit lehetne igazából legizgalmasabb kihívásnak nevezni, mert őszintén, mert valahogy elég sűrű életet élek, és nem általában a legtöbb izgalmat egy munka során a határidő nyújtja, mert sokszor van az, hogy megkeresnek viszonylag rövid határidővel, és hát én nem szeretek nevet mondani másoknak, úgyhogy sokszor itt éjszakába nyúlóan dolgozok a megrendeléseken. Tehát többször volt olyan, hogy reggel volt ruhátadás, és én az utolsó szállazásokat, vasalásokat hajnalban fejeztem be. Tehát olyan nem fordult még elő, hogy időre ne tudnék elkészíteni valamit, mert mindig igyekszem jól menedzselni az időmet. Vannak egyébként izgalmas kívások, mikor újfajta alapanyagból kell varjak, aminek nem ismerem a viselkedését, vagy éppen újfajta díszítőelemet, vagy mondjuk mutatnak egy olyan régi képet, ugye, ami akár 100 éves is, és nem jól látszanak rajta pontosan a részletek, a dolgok. És azt mondják nekem, hogy Bence, itt van ez a kép, ilyet szeretnénk. De hogy nem látszik rajta minden, és hogy ez felelőssége is az embernek ugyanakkor, hogy van egy kép, ami nem jól kivehető, akkor én mindig végzek plusz háttérkutatást, hogy milyen díszítelmek voltak abban az időben, mit lehet olyat beszerezni, és hogy próbálom a legjobban hasonlító, és ami tényleg, ha ránéz az ember, akkor olyan és azt mutatja, de talán még ez a nagy kívás, tehát hogy folyamatosan abban a dilemmában lenni és élni, hogy amikor egy ilyen ruhát készít el az ember, amiről nem volt tökéletes fotó, hogy van, ezt tényleg jól csináltam, tényleg úgy álltad is, tényleg olyan volt az ujjaszabása, illetve az ilyen apró, fifikás, mimikás részletek.
Ennek kapcsán tényleg egy érdekes kérdés lehet, hogy milyen fő különbségek vannak a régi és a mai népviselet között, most elsősorban Magyarországra, meg arra a környékre gondolva, ahol te felnőttél.
A viselet maga az egy folyamatosan változó dolog, tehát hogy hagyományőrzés az nem feltétlen azt akarja számomra maga alatt, hogy lemásolunk egy táncot tökéletesen, ahogy táncolt a 100 éve egy bácsi vagy néni, vagy az, hogy megvarrunk teljesen ugyanolyanra egy ruhát, mint 100 éve volt. Az is a hagyományőrzés egyfajtája, viszont én fontosnak tartom a nyitottságot, mert ha azokhoz a 100 éves ruhadarabokhoz ragaszkodunk, és azokat szorítjuk a keblünkre, akkor egy nap, ha azok szétfoszlanak, akkor üres kézzel fogunk állni. Tehát ez nagyon jól megfigyelhet egyébként több tájegységen, de itt nálunk kifejezetten, hogy a viselet folyamatosan haladt a korral előre. Az új alapanyagok felé nyitottak voltak, az új díszítőelemek felé nyitottak voltak, és a polgáriasodás, tehát a szabásminták a blúzoknál, a hölgyeknél, azok is folyamatosan változtak, és megnyíltak a polgári kultúra felé.
Ha már különféle díszítések és minták, ugye, amik tényleg szintén kiemelt jelentőséget kapnak számodra, mik a kedvenceid, amiket mostanság például a leggyakrabban használsz, alkalmazol?
Hát ugye a selyem festést tekintve több mintából dolgozhatunk, ugye egy festett selyem minta, itt a kedves hallgatóknak szeretném mondani, az úgy épül fel, hogy egy egyszínű vagy egy virágmintás anyagra még plusz virágokat festenek. Általában ez úgy néz ki, hogy van egy-három fővirág, és apró kék vagy sárga virágok mellette, illetve levelek, és ez egy csokorban rendezkedik el, és ennek több fajtája van. Tehát van a bazsarózsástól kezdve a liliomosig, a sima rózsásig, egy rózsa, két rózsa, három rózsa, tehát ebből is több fajta volt, viszont fontosnak tartom, hogy én új mintát nem tervezek, tehát én a régieket alkotom újra, egy per egy, amennyire csak tudom. És ezt nem is szeretném ezen változtatni, mert régen is, tehát több minta volt, most megközelítőleg nekem olyan 10 pár darab mintám van, és nagy részt már amivel találkoztam, most fel is gyűjtöttem. Ezek közül egyébként nehéz választani, most amit én legtöbbet láttam, ez egy gyönyörű pünkösdi rózsás, egy hatalmas rózsa van benne, illetve kék apró virágok, nekem festés szempontjából az az egyik kedvenc virágom, illetve ha díszítményről beszélünk, akkor pedig az ilyen gyönyörű, míves, antik ezüst díszek, amik ezüstszálból készültek, és ezeket nevezték velencei csipkének vagy perémnek, de hivatalosan egyébként Biedermeier csipke, ez ugye németországi apáca munka, ugye Biedermeierből készültek bútorok is, tehát ez ugye egy olyan márka volt, ami így a barokk stílus, tehát a fényűzést próbálta tükrözni.
Körülbelül amúgy mennyit ér manapság egy 100 vagy még több éves népviseleti ruha?
Ez a kérdés nagyon relatív, tehát ugye minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt szokták mondani. Itt most egyébként az utóbbi években igencsak elszabadultak az árak a népi piacon, főként a kasmír és az ilyen mázolt selyem ruhák iránt. Alapvetően volt egy idő, amikor ezeket nagyon olcsón be lehetett szerezni, tehát 20-30 éve utána dobták az embernek, tisztojásé kategória volt. Azonban most már meglehetősen több százezres nagyságrendet képviselnek, tehát nekem is van olyan ruhám, ami kínáltak már 1 millió forintot, és mondtam, hogy ha 5-öt kínált, akkor sem megy ki a házból az a ruha. Tehát tényleg minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt nagyon nehéz behatárolni. Nyilván attól is függ, hogy egy múzeum mennyit adna érte, vagy egy magángyűjtő, vagy egy táncos. Ez nagyon sok mindentől függ, de alapvetően azt tudom mondani, hogy régen azt mondták, hogy egy komplett öltözet az 2 pinó árát éri, vagy 2 ökör árát, ezt ma is tartom. Tehát egy komplett öltözetnek az ára igencsak 1,5 millió forint fölé tud mutatni.
Ugye egészen 2022-ig kell visszamenni, amikor elindítottad a saját selyemfestői vállalkozásodat. Emlékszel még arra, hogy milyenek voltak az első visszajelzések a műhelyedből kikerült munkákra?
Igen, hát az első legnagyobb bíráló ugye a családom volt, akikkel szintén közel áll a népművészet. Addig egyébként a házból, ha lehet így mondani, nem vittem ki, amíg én azt nem mondtam, hogy ez már kezd alakulni, meg amíg a család azt nem mondta, akkor elmentem itt a helyi adatközlőnénikhez, illetve a tánctanáraimhoz, akiknek szintén nagyon sok viseleti darabja van, ami eredeti, és amikor ők azt mondták, hogy ez jó, csak még ezen finomíts egy kicsit, azon finomíts egy kicsit, akkor már tudtam, hogy jó lesz ez Bence, csak még egy pár éjszakát töltsél az anyag fölött, és akkor biztos majd lesz belőle valami. És akkor több hónapos kutató munka és próbálkozás előzte ezt meg, és én azt vallom egyébként, hogy mindig javult. Tehát amiket régen festettem, van még egy-két darab itt is, szép, de mindig tanul az ember, és mindig fejlődik. Tehát most, ha visszatekintek az elmúlt évekre, pont számoltam, hogy több mint 5000 virágot festettem meg. Azt még kimondani is sok.
Igen.
Tehát én azt vallom, hogy nincs két egyforma virág egyébként, ami tény és való, mivel hogy kézzel készül, ugye ebből kifolyólag fizikai lehetetlenség két egyformát készíteni, de ugyanakkor azt is vallom, hogy minden megfestett virággal jobb lesz a munka, és ahogy én formálom a munkámat, ugye a munkám is formál engem.
Hogyan látod egyébként, hogy mennyire építhető be a selyemfestés a mai öltözködésbe? Ez például mennyire tartozik akár a céljaid közé, hogy népszerűsítsd ilyen formában is a mesterségedet?
Én úgy gondolom, hogy igény lenne rá egyébként. Tehát készítettem már modern ruhadarabokat, ami a lányok körében például népszerű volt, az a muszlinra festettem. Ugye a muszlin az egy ilyen vékony, könnyed anyag, arra festettem virágokat, és abból nyári sál készült a hölgyek számára. Azt nagyon kedvelték, itt a táncos lányoknak készítettem egy pár darabot, illetve hát ami nagy szívük vágya, az a mázolt virágos bikini. Tehát mondtam, hogy erre még várjanak egy kicsit. Alapvetően ameddig az autentikus népi ruhák iránt van érdeklődés, és azzal kell foglalkoznom, addig a modern fele nem gondolok nyitni, mert annyi modern ruhatervező van, aki a népiből vesz ihletet, viszont én maradnék alapvetően a hagyományosnál, nyitott vagyok a modern együttműködésekre. Most pont készítettünk egy modern menyasszonyi ruhát Winkler Borival, én festettem az anyagot, ő pedig megvarta a ruhát, ami az élő hagyományon régiós díjat kapott, illetve most tovább jutott az országos döntőbe, annak még várjuk majd az eredményét, ami őszre várható. Tehát, hogy én mindig nyitott voltam a modernre, meg készítem egyébként már modern menyecske ruhát is, viszont alapból én a hagyományos vonalon szeretnék maradni. Nagyon sok ötletem van, hogy hogyan lehetne a modernbe ezt divatba hozni, viszont még egyelőre nem látom azokat a kapacitásokat, hogy én ilyeneket tudjak készíteni.
Akinek felkeltettük az érdeklődését a selyemfestői tevékenységed iránt, akkor abba mélyebb betekintést kaphatnak Nagy Baracskán, a Százszoknyás házban, ahol már egy nyilvános magángyűjtemény tekinthető meg a te saját munkáidból.
Még nem tekinthető meg, augusztus után lesz megtekinthető. A magángyűjteményem egyébként megtekinthető, hogyha Nagy Baracskán ugyanúgy, tehát bármikor jönnek ügyfelek vagy érdeklődők, én mindig nyitott szívvel fogadom őket. Tehát, hogy eddig is meg lehetett tekinteni a gyűjteményemet, csak eddig olyan formában, hogy eljöttek a műhelyembe, ahol egyébként nagy szekrényekbe el vannak rakva, letárolva a régi darabok, én ezt nagyon szívesen elővettem és megmutattam mindenkinek, aki érdeklődött, viszont az azért nyilván nem az a formája egy gyűjteménynek, ahogyan azt meg kell mutatni, és hát tavaly adódott egy lehetőség, hogy itt Baracskán meg tudtam vásárolni egy nagypolgári ingatlant, ahol helyet fog kapni a gyűjtemény. Már nagyon zajlanak a felújítási munkálatok, és augusztus 20-án lesz a megnyitója. Ennek, ahol megközelítőleg 35-40 garnitúra ruha kerül kiállításra, ez ugye a hely korlátaihoz megfelelően, tehát van még több ruhadarab is, viszont ennyit tudok egyelőre kiállítani, de a többi is természetesen ott lesz majd a múzeumban, illetve nem csak ruha, hanem kiegészítő, tehát hogy a múzeum be fogja mutatni egy 20. századi nagybaracskai hölgy, és ugyanakkor a férfiaknak is, a bölcsőtől a sírig az öltözködés, tehát egy életutat végig kísér, mert ugye ezt tudni kell, hogy a viselet régen megmutatta az embernek az életszakaszát, akár a fejviselet, akár az alapanyagok viselete, vagy mit mivel húztak, hogyan húztak. Megmutatta azt, hogy milyen családi állapotú, azt, hogy milyen vallású, azt, hogy milyen életszakaszon megy át éppen, tehát, hogy esetleg gyermeke született már, vagy gyászol éppen, tehát, hogy minden tükrözött a viselet. És én ezt szeretném a múzeumban is bemutatni minél részletesebben, hogy mennyire sokszínű a mi öltözködés kultúránk.
Hát akkor ehhez is természetesen nagyon sok sikert kívánunk, ahogy mindenhez, ami ehhez az egyedülálló mesterséghez, vagyis a selyemfestéshez köt téged. Nagyon köszönöm neked, hogy így telefonos formában is megejthettük ezt a tényleg azt gondolom nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogyha erre járnak, akkor mindenképpen keressenek fel. Ezt egyébként megtehetik a Facebookon, a Százszoknyás ház oldalon, megtalálják az elérhetőségeimet.
Akkor ezt is ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Bajkó Bence népi selyemfestővel beszélgettünk, tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel ismerkedhetnek meg. Most arra viszont megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!